Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek, aki pedig itt van velünk a vonalban, Salát Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
A következő percekben Észak-Koreával kapcsolatos hírekről beszélgetünk. Ami elsőként nekem a szemembe ötlött, ez a bizonyos ballisztikus rakéta kísérlet, amit ugye most itt legutóbb elvégzett az észak-koreai rezsim, illetve hát a hadsereg. Ugye nem ez az első ilyen megmozdulásuk, ezek időről időre visszatérnek ezek a műveletek. Mi a céljuk ezzel?
Egyrészt a teszteknek van konkrét értelmük, ugye ahhoz, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy bizonyos fejlesztéseik működőképesek-e, tényleg tesztelni kell ezeket a fegyvereket. Tehát azok az országok, akinek van ballisztikus rakétájuk, vagy egyéb ilyen fejlett eszközük, azok időről időre ezeket azért kipróbálják. Tehát konkrét katonai jelentőség is van ezeknek, de természetesen a politikai fontosságuk az érdekesebb. Ilyenkor mindig megpróbálják elhívni magukra a figyelmet az Észak-Koreát. Most éppen a legutóbbi kísérlet az azzal esett egybe, hogy a kimenő amerikai külügyminiszter Anthony Blinken Szöulba, a Dél-Koreába látogatott, és hát üdvözölték egy rakétával őt az Észak-Koreaiak, hogy nehogy megessen az, hogy mondjuk Észak-Koreáról nem beszélnek az amerikai dél-koreai tárgyalásokon, hanem ott legyen a napi rendben az észak-koreai kérdés, mert az élteti a rezsimet, hogy beszélnek róla, hogy foglalkoznak vele.
Ezt ilyenkor ők otthon is tálalják? Tehát ez az észak-koreai állami médiában rendszeresen megjelenik, hogy mondjuk sikeresen tesztelték az ilyen és olyan rakétát, és hogy nagyon erős a hadsereg?
Természetesen, hát ez az egyik legfontosabb funkciójuk ezeknek a kísérleteknek, hogy a belső közvéleményt tudják mozgósítani.
Ugye azt is tudjuk, illetve hát nyilván hírszerzési, meg aztán nyilvános információk alapján, hogy észak-koreai katonák vannak az orosz-ukrán fronton. Mi ezzel a rendszernek a célja?
Érdemes elhelyezni a kontextusban ezt a észak-koreai katonai részvételt. Azt kell mondani, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás az Észak-Korea számára egyfajta ilyen főnyeremény, lottőrtés, vagy szuper jackpot, vagy nem tudom, hogy minek lehetne mondani, hiszen megszüntette az országnak a nemzetközi elszigeteltségét. Ugye 2010-es években nagyon komoly szankciók voltak érvényben a Koreai Népi Demokratikus Köztársasága szemben, amelyeket egyébként Kína meg Oroszország is megszavazott az ENSZ biztonsági tanácsában. Ez a COVID-járvány alatt még jobban elzárkózott, akkor már önkéntesen is Észak-Korea külvilágtól, és ezt a dupla elzárkózást ezt teljesen feloldotta az ukrajnai háború, hiszen az oroszok elkezdtek udvarolni nekik, Putyinnal kötöttek egy kölcsönös védelmi szerződést tavaly nyáron, Kínákkal is folyamatosan tárgyalnak, tehát tulajdonképpen az a régi álma Pennyánnak, hogy kitörjön a nemzetközi elszigeteltségből, az megvalósult, és hát nyilván ennek ára van. Ugye konkrétan az, hogy katonákat küldenek az ukrajnai frontra, az két szempontból hasznos Észak-Korea számára. Egyrészt kapnak érte valamit, ugye jó indulatú feltételezések szerint élelmiszert meg olajat, rossz indulatúbb és valószínűleg reális a feltételezések szerint orosz haditechnikát, műhold technológiát, illetve rakéta technológiát. Másrészt pedig az se utolsó szempont, hogy harci tapasztalatot szereznek az észak-koreai katonák Ukrajnában. Ugye Észak-Korea annak ellenére, hogy egy elképesztően militarizált társadalom és lakosság arányosan Észak-Koreában van talán a legtöbb katona, ennek ellenére hát ugye 1953 óta, több mint 70 éve nem harcoltak az észak-koreai katonák, tehát ez olyan, mint egy az észak-koreai hadsereg, mint egy foci csapat, ami csak edz, de sose játszik mérkőzéseket, tehát nyilván a harcérték az alacsonyabb. Hát most ezeket a mérkőzéseket bepótolják, nyilván veszteségek árán, de azért egy harcedzett tapasztaltabb hadsereg, vagy hadsereg egység az sokkal használható és sokkal fenyegetőbb, mint valaki, aki soha életében nem szabad még puskaport legfeljebb hadgyakorlatokon.
A továbbiakban is hadianyagot is biztosítanak az orosz félnek, hiszen ugye Észak-Koreának nagyon komoly készletei voltak, vannak szovjet fegyverekből?
Hát Észak-Koreában nem sok minden van, nem sok minden tudnak termelni, de hadi anyagot igen, ráadásul olyan standardek alapján, amit az oroszok is tudnak használni, hiszen alapvetően ugye a régi szovjet standardeket követi az észak-koreai haditechnológia is, úgyhogy természetesen nem csak katonákat, talán nem is a katonák a legfontosabbak ebben a történetben, hanem hát lőszereket, meg egyéb hadianyagokat, hiszen ebből bőven vannak készleteik, ugye hagyományos lőszerekből, meg hagyományos hadianyagokból, illetve hát az észak-koreai hadipar az nem elhanyagolható, tehát ezeket folyamatosan gyártják. És úgyhogy ha másra nem, arra legalábbis jó ez a háború, vagy arra is jó ez a háború Észak-Koreának, hogy az eddigi készleteket kisöpörjék, pénzt kap, vagy pontosabban technológiát, esetleg élelmiszert, olajat kapjanak érte, és hát nyilván a gyártást is feltörgették. Ezért mondom, hogy ez egy lottöltés az észak-koreaiak számára, hiszen az oroszoknak pont arra van szükségük, amit arra az egyetlen dologra, amit az észak-koreaiak termelni tudnak, az oroszok meg rendelkeznek mindazzal, amire az észak-koreaiaknak szükségük van.
Ugye, hogyha Észak-Koreáról beszélünk, akkor nem felejthetjük el Kína szerepét, hiszen közös szárazföldi határa is van a két országnak. Kína hogyan fogadja, illetve hogyan látja ezt a mondhatni fellángoló orosz és észak-koreai hadi együttműködést?
A kínaiak nem arról híresek, hogy ilyenkor kiállna a külügyi szóvivő és elmondaná, hogy nekik tetszik vagy nem tetszik valami nemzetközi fejlemény, mert sokkal tapintatosabbak vagy visszafogottabbak a kínaiak, csak sejteni tudjuk, illetve hát a sorok között olvasva bogarázhatjuk azt ki, hogy azért Kínának nem igazán van az ínyére az, hogy Észak-Korea így barátkozik az oroszokkal. De megakadályozni nem tudja, ellene tenni sem fog, hiszen Kínának ennél komolyabb érdekeltségei vannak Észak-Koreában, de azért az egy kényelmesebb állapot volt Kínának, hogy ami az elmúlt 30 években jellemző volt, hogy Észak-Korea lényegében csak Kínától függött. Most az észak-koreaiak felújították ezt a régi politikájukat, ami már Kim Il-sung alatt a 60-as, 70-es, 80-as években jellemző volt, hogy egyensúlyoznak Oroszország, illetve ki van akkor a Szovjetunió és Kína között, és próbálják a két szomszédjukat kijátszani egymás ellen. Ez az egyensúlyozó politika az elmúlt 20-30 évben nem volt jellemző, de most megint felújítják. Tehát most, amikor úgy érzik, hogy túlságosan függenek a kínaiaktól, akkor az oroszokhoz fordulnak. Sejtetjük, hogy amikor majd az oroszoktól fognak túlságosan függeni, akkor a kínaiakhoz fognak fordulni. Nyilván ez a kínaiaknak nem tetszik, de hát ezt nem tudják megakadályozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt a békát összük lenyelik.
Meddig tartható fenn egy olyan rendszer, mint amilyen az észak-koreai?
Hát már több mint 70 éve fönnáll, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez elég tartós. Ja, amíg a rendszer belső megosztottsággal nem küzd, és mondjuk nem jön egy olyan vezetési válság, hogy nem tudom, Kim Jong-un történetesen, nem tudom, szívrohamot kap, mint az apja, meg a nagyapja is, ugye ilyen szívproblémákban hal be annak idején, addig nem tűnik úgy, hogy nagyon fenyegetni valami ezt a rendszert. Persze az ilyen rendszereknek a sajátosságai pillanatok alatt össze tudnak omlani, tehát valószínűleg nem hosszú haldoklása lesz ennek a rendszernek, hanem egyszer csak el fog jönni egy pillanat, hogy összeomlik az egész. Az egészen biztos, hogy nagyon csúnya vége lesz. Tehát én olyan forgatókönyvet nem látok, hogy szépen, békésen, emberáldozatok, meg súlyos tragédiák nélkül ez a rendszer leépülne, vagy nem tudom, kialakulna valamiféle reformkommunizmus. Biztos, hogy egészen csúnya vége lesz. Hogy mikor, azt nem tudhatjuk, hát már 70 éve vár a világ arra, hogy ez megszűnjön, de úgy tűnik, hogy egy olyan speciális földrajzi, és ennek folytán geopolitikai helyzetben van az ország, hogy tulajdonképpen az összes szomszédjának az az érdeke, hogy ez a rendszer fennmaradjon, sőt, tulajdonképpen még a nyugati világnak is az az érdeke, hogy ez a rendszer fennmaradjon, és hát amíg a szomszédos nagyhatalmaknak ez az érdekük, addig fenn is fog maradni.
A nyugati nagyhatalmaknak ez miért érdekük?
Hát például az észak-koreai fenyegetésre hivatkozva állomáshoz hat több tízezer amerikai katona Dél-Koreában, erre hivatkozva telepíthetnek olyan, hát ilyen megfigyelő berendezéseket, rakéta, elhárító rendszereket, egyebeket Dél-Koreában, meg Japánban is, amelyek egyébként alapvetően Kínát célozzák, tehát itt nem Észak-Korea fő ellenség, hanem Kína az, akit meg akarnak figyelni, meg akinek a rakétáit el akarják hárítani, de az észak-koreai fenyegetésre hivatkozva, hát tulajdonképpen különösen gond nélkül, hát a fél amerikai hadsereg ott állomáshoz a térségben. Úgyhogy ez az egyik fő ok. Másrészt pedig ugye mi lenne a másik forgatókönyv, egy összeomlás, az pedig olyan elképesztő instabilitással járna, tehát most képzeljük el, hogyha egy ilyen észak-koreaihoz hasonló rendszer összeomlik, aminek ugye atombombái vannak, meg ballisztikus rakétái vannak, akkor olyan kiszámíthatatlan következményekkel járhatna, hát nem tudjuk, hogy kinek a kezébe kerülnének az atombombák, nem tudjuk, hogy esetleg a kínaiak bevonulnának-e, hogy rendet teremtsenek. Tehát egy olyan kiszámíthatatlan forgatókönyvek vannak csak egy összeomlás esetére, aminél még mindig jobb a jelenlegi rendszernek a fennmaradása, ezért tulajdonképpen az Egyesült Államoknak is ez az érdeke.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Salát Gergelyt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották, akivel Észak-Koreáról beszélgettünk. Köszönjük szépen, szép napot kívánunk, viszont hallásra.
Szép napot kívánok, viszont.